Mású di Gréc, a torony. Maga még nem filozófus? Se baj, csak az akarjon lenni. Bartók. Ülök a toronyban. Szobámban valaki kicserélte a berendezést, régi patinás íróasztalom helyett apró, lapkozott nyers asztalkán számítógépen alig hallhatóan zümmög, dorombol, mint a kismacska, aki csupa hízelgésből és nőies érzékiségből alkotott a fővarázsról, hogy legyen az embernek, mivel gyönyörködnie öregsége szürkére koptatott napjain. A képernyőt kímélő időben nevemet táncoltatja, különféle színárnyalatokba görgeti, és nyúzza valamiféle fifikás beállítás, mozgó résztábla utánzata kapunk fölött vagy alatt, ahova munkaidőben besétálok. Nem, ez így nem jó. Ez a szép képű valami mozog, lüktet, emlékeztet, sok mindent elvégezhetem, akár a jó feleség. Azt is csinálja. Ha akarom, mutatja is. Előre, hátul, és orálisan, és sokféle fekvés. Nekem ez sok. Lomnyomásra, odébb áll. Szófogadó. Ilyenek voltak a férfiak a matriarchátusban. És ilyenek lesznek az új évezredben nem sokára, amikor majd gyereket is szülnek. De még nincs teljes nőuralom. Még nem egészen nyílt a nőuralom. Már sok próbással működik a mesterséges megtermékenyítés, a testi örömök kielégítésére a nők kifogyhatatlan ötleteket is szülnek. Amit Svédföldön továbbfejlődik a megbízható mosogatógép gyártás, a férfi a családi otthonban csak egyike lesz az önkiszolgálókban pusztosan csomagolt millió közszolgáltatási cikkeknek, és a nők finom ujjacskáikkal és kihegyezett megérzéseikkel kedvükre válogathatnak majd közülük. De addig mindig is lesz nő minden dologban. Minek nevezzelek? Debella legyen a neved. Mutatnom kell egy kis jó módot, bemutatkozom. Mondjuk, hogy fél jó Jenő vagyok. Nem bánom, hogy mostanában nyugatiasan csak a keresztnevemet szólítanak, mert az idők folyamán a vezetéknevem elavult, már nem félek, nem vagyok jó, nem vagyok jó sem, még csak jó sem vagyok. Nem is akarok jó vagy rossz lenni. Legyek az utamon. Persze, hogy ezt is mondta már valaki, mert hogy nincs új a nap alatt. És a közhelyek alatt is csak egy nap süt, egyszer majd ezért is fizetnünk kell. A mennyei hivatal majd benyújtja a számlát arról, hogy ki mennyi ideig tényfergett a nap alatt, és miként használta fel a fentről kapott energiát a Földön. Szóval felelősséggel kell élnünk, és munkálkodnunk a hangyákhoz hasonlatosan, akik tudják honnan, hová és merre, meg hogy miért. Igyekezzünk tehát felsőbbrendűnek mutatkozni. Minden áhítozik erre a jelzőre, a hangyák, a uszomácok, a marhák, a szőkék és a melegek is lehetnek felsőbbrendűek, csak az Isten nem lehet, mert neki más jelzők dukálnak. Kíváncsi vagyok, hogy munkanélküliként miként tartja meg ezt a különlegességét. Ha nem dolgozik, nem is eszik. És mivel még kedvenc eledelét sem említik a hívőt, isteni étekről pedig csak nagyon drága szakácskönyvekben olvashat az ember, tehát nyilvánvaló, hogy a legfelsőbb hatalom nem dolgozik. De a világ eddig is úgy ment előre-hátra, hogy a hangya természetűek dolgoztak. Ebben is lehet némi hiba, no de miért éppen ez menne jól? Dolgozni kell, csak az örökös bizakodást tudnám feledni. Furcsa jelszó dédelgete. ne hagyjunk fel a csüggedésre. Bátorítanunk kell egymást, emberek. De Bella, segíts! A képernyő mögött sorra nyitható ablakokban ördöm szövegeimet, azt írok, amit akarok, ami éppen az eszembe jut. De Bellának az van az eszébe, amit belé teszek, akkor igazán szép, ha van benne valami férfias, ha nem piszkálják minden megtartó jó emlékezetében. A brigádvezető már rég nem zaklat, a változások idején elment vállalkozónak, törökök által csempészett cigarettát forgalmaz, sok pénzre vágyik, villát épít a város déli hegyoldalán. Fél, mondja ki, félig a nevem. Vele nem vitatkozom. Most már nem érdekel az írás terjedelme, nem szolgálatból írok, hanem csak úgy magamnak. Olyan ez, mint amikor a szaunában a testemet borító bőröm milliónyi kicsinke kapui megnyílnak. És kitüremlik belőlem a bensőmben hánykolódó, sokszor életemet keserítő, nem egyszer titkolni sem érdemes piszok, avas zsír és az elhasznált gondolat, amely összesűrűsödve bennem pusztító méreg, közérzetemet bántó feszültség. A talpában gonosz csomók vannak, jegyezte meg a vakgyúró, és rendre eldörzsölgette, szétkenegette az összes alkatrészémnek megfelelő pontokon a leülepedett mérgeket, hogy a kozmikus erőknek könnyebb legyen belém hatolni. Ott érzettem meg végre talpra állásunk elengedhetetlen szükségszerűségét, és a fiú nyomorékoknak szóló parancsát, miszerint járnunk kell. Folytonosan gyúrnunk kell a talpukon található, a különféle testrészeinkbe vezető kiskapu környékét, hogy testünk bűneinek lerakodásait fellazítsuk, és tiszta emberhez méltóként álljunk a földön. A szavak pedig lelki tisztaságunk mérgei, azért forgatjuk, gyúrjuk, keverjük ezeket szüntelenül, hogy a lerakodott mérgeket kikényszerítsük lelkünk bejárataiból, és utat engedjük a felsőbbrendűségünket tápláló érzéseknek. Így szeretnénk emberségünket menteni a kezdeteinket visszafelé kényszerítő elállatiasodástól. Hollók várják mondataimat, hogy szétszórják a torony tetejéről a semmibe. Bizakodom. Hullhat egy-egy betűnyi gondolat a termőtalajra, valahol valami mindig megfogan, és szárba szökken, virágot nyit, és gyümölcsöt terem. Nekem is lehetne folytatás. Nem bánom a brigádvezető távozását, a főmestert sem kell látnom, többé meg vagyok magamban. Nyugodtság a párnám, tépet múltam, sanyarúság a paplan alatt. Ablaktalan a szobám. Ha kinézhetnék valamely képzelt ablakon, akkor sem láthatnám, de erős meggyőződéssel tudom és vallom, hogy a torony szüntelenül emelkedik. Szabad szemmel ez nem látható. Ezt a tornyot szüntelenül rakják. A percnek nincs értéke, csak ha valamiképpen kitágíthatnánk azt. Így aztán nem is bánom, hogy ablaktalan szobámban ülök, falakról sokféle formában a magam képe verődik vissza, néha úgy tűnik valamiféle tükörteremben élek, és nincs más dolgom, mint megismerni önmagam. Körmölő Szokrátész vagyok, és ismeretlen emberek elé tolom Times New Roman betűkkel mindennapi gondolataimat, vitára késztethetném őket, hanem csupán felületesen ismerném a bábosság művészetét, ha a bölcselet igaz szeretője volnék, nem pedig holmi csapodár, aki néha saját gondolatéban sem hisz, mert Szokrátészt és Mésző Miklóst követve vallom, mint haláli, tudom már, hogy nem tudok semmit. És a tudástól terhelten a világot hangyaszemmel nézem. szokásaink rögközelje. Néha azt se tudom, hányadik emeleten róm e sorokat. Elfelejtettem menteni csikorgó adja a szült mondókáimat, a számítógép éhesen felzabálja, eltünteti tudat alattiában. Magamat sem menthetem el meg, ezért az emberi lét beláthatatlan mélységű történelmi kútjaiban valószínűleg épületesebb gondolatok is elvesztek, mert a szellemieket sohasem eléggé tisztelő, másokra alig figyelő, mindig is roppant gyakorlatias világunkban réges-régen és ma is örökösen csak enni, löcsögni és kefélni akar a legtöbb ember. Tessék csak megérteni őket egy kicsikét a halálukkal megrémíteni, akkor már mindjárt beléjük száll az ájtatosság. Külszínük akarnokságuknak megfelelően valamiféle elmélyültséget tükröz, szoborpofát vágnak, mind a nagyon erős emberek, de sunyiság lapít a bőrük alatt, vagy aktalanságukkal vegyes félelmük kivagyiságot szül, pattognak, mind a kecskeszel a deszkán, kapkodnak valamiféle hit után, belefogoznak mindenféle bűnbocsátásos tanokba, pedig tudniuk kellene az igazságot. Ami ha itt szerint igaz, az lehet az ész szerint hamis. A Vicenna sem volt éppen bátor gyerek, amikor ezt így felemásra leírta. Ahelyett, hogy arról papolt volna, hogyha megáll az ész, csak is a hit segít. Ennek is reánk maradt a veleje, mert ember legyen, aki elfogadható hitet talál. Egyelőre csak az erős hitbeli hitnél tartunk, azt erőltetjük néhány ezer éve. És szegény Szokrátesz is hiába gyöngyözte tarkoponyájából, az ismer meg önmagad. Aranyköpést? Már akkor káderes világ volt, mindenki leginkább a mások titkosabb titkára volt kíváncsi. A botor emberiség ma is azt hiszi, azért sokasodik, hogy valaki vagy valakik uralkodhassanak a nép fölött, pedig még ott sem tartunk, hogy magunkon valamiképpen úgy uralkodjunk, mint a spártaiak testi erejükön, a szerzetesek a test örömei fölött, és a megszállottak eszmék fölött. Vannak olyanok is, akik még azt sem tudják megállni, hogy magukat kine röhögjék, amikor újra és újra valami balfátránságot elkövetnek. Már erősködik valahol, hogy gyermekként kell elfogadnunk Isten országát, különben semmiképpen sem megyünk be abba. Nagy igazság. Benne van ebben az is, hogy gyermekbetegségünkből még nem gyógyultunk ki. Persze Szokrátésznak ez nem sok köze van, hanem mint sokan másokat, őt is az államrenddel való szembeszelüléséért ítélték könnyű halálra, éppen 2400 esztendővel ezelőtt, és akkor megment az ő okossága is, mert hiába gyakorolt az önmegismerést végül a méregpohár mellől, az államhatalom felmentését is el kellett prédikálnia, a halált rendkívüli nyereségnek hirdette, a jövőt, amely mindnyájunkat izgat kissé, egyetlen álomteli éjszakának hitte. Bölcs emberünk ítélet hirdetés után még valamennyi időre kiállhatott a sokat látott patinás tére, és néhány szájtárti ácsorgot arra biztathatott, ha embernek akarnak maradni, legyenek jók. Unalmas lehetett a szövege, az ilyesmiken ma már csak az olvasni sosem rest bölcsész hallgatók gyötrődnek vizsgák előtt. Azóta sem sokan akarnak jók lenni. Tudta, bizony tudta ezt az argorán száját, hiába tépő eszme bajnok, ezért az egyszerű és éppen azért nagy igazságokra sohasem kíváncsi népséget bosszúállásra biztat. Innünkkel Plátonnak is, aki lejegyezte tanítómesterei szavait, miszerint Szokrátész arra biztatta a polgárokat, hogy majd úgy sértegessék felserdülő fiait, ahogyan ő sértegette őket. Látom, nem állhatott az akkori államrend szolgálatába, különben nem képzett volna új államot, amelynek erényeit alapos és szórakoztató vitában nem hagyta el valahol a feledés mezein, hanem írásba foglalva, könyvtári kosaraiban bocsátotta vízre, hogy gondolatáradások ideig az érdeklődő kikötőjébe is jusson belőle. Szokrátesz volt az apám. Nem jegyezte fel a történelem, hogy hányszor ittatja a méregpoharat. Legutóbb a múlt század közepén, amikor a régi szokások elhalványultak, ítélet nélkül sunyin csempészték a kifőzde asztalára azt a poharat, amit nem a halál tudatában, hanem nyárvégi szomjúságában a kis elsózott pörkölt után mahon fölhajtott. Az öregség küszöbéhez illően kopaszodott, és maga sem volt hiával az olyan közmondásoknak, miszerint húz az öreghez, egyik holó ne válja ki a másik szemét, hasonló a hasonlónak körül. Kiszálláson volt. Akkoriban, ha nem így akartuk mellé, olyan igazságokat mondott mindenféle gyűléseket, amely sehogy sem tetszett a hatalmaskodó államnak. Sietős útjain is utána-utána szalasztottak egy-egy küldöncöt, aki köpenyegét hátulról megfogva figyelmeztette, hogy a hallgatás illendőségét az osztályhar szellemében betartsa. De ő nem azért vándorolt ezer esztendőket, hogy korunkba érő az igazságosságot a silánysággal felcserélje. A poharat kiitta, búcsúját fekete sárgasságban kórházi ágyán elmondta, de csak félig halt meg, amennyiben az orvosok lemondtak róla, és házi fogságát, betegsége béktyőit csörgetve élt még 4 évtizedet. Nem hiába. Halászott a folyókban, sakkozott a szomszéddal, aki aztán jobb játékos társat keresve az ígéret melegebb országába távozott. Amíg magának sakkot adok, maga engem nem bánt, figyelmeztette Szokrátesz vörös bőrhaját hátra simítva zöld nagyúr, aki azt sem bánta, hogy időnként saktársnak szólítják. Okos ember volt. Idejében visszatért őség földjére, hogy ott is idegenek között, idegenként, hazát képzeljen magának, és végül hazátlanul sírjön ki a mindnyájunk számára egyetlen életből. 4 évtized alatt sanyarúbb lett a világ, fordult is az idő kereke, de Szokrátesz lelkesedni már csak magáért lelkesedett. Megpróbálta meggyőzni a környezetét, hogy volt valaki. De nem a város főterén sétálgatva mondta szövegét, hanem szobakonyhában borsoként szórta a falakra, környezetét kényszerítette, egyszer szemdördzsölésre, máskor hárjánosos prüszkölésre, elnéző álmélkodásra, míg aztán besöpörte mondandóját egy vastag irattartó. Azóta is ott őrzöm ezt a paksamétát könyveim között, éppen a Pláton állama mellett. Valahogyan kiegészítik egymást. Amikor a 2000. emeletet ácsoltuk, mondhatom, ment a munka, egy frissítő fuvalat hajtott, korszakváltásnak neveztük cseperedő hitünket. Módszerénk a lehető legkorszerűbbek. Valahonnan a mélyből kapjuk az anyagokat, itt-ott igazítunk rajtuk, mert minden emelet korszerűbb kell, hogy legyen az előbbinél. Félünk a maradiság vágyától, amit ránk kennek a fiatalok, pedig az ókori bölcsesség nélkül nem lehetünk. A felgyorsult idő nem enged minket elmilázni, rohanunk a forradalmakba, hajtjuk magunkat, miközben az olyan egyszerű kérdésekre sem tudunk megmutató választ adni, hogy mi az igazság. Az, hogy nincs ilyen, már mondták néhányan, de milyen a polgár nem hisz a saját szemének. elképzeltük az igazságot, és nagyon szépnek, jónak képzeltük, olyannak, mint a legfőbb, a legnagyobb, a legelőbb való Isten, a mindenben tökéletes Édent, a mennyországot vagy a kommunizmust. Kipróbáltuk az utóbbit. Még közelébe sem érett. Ez a kísérlet csak arra volt jó, hogy néhány parányi halandó nagy nevet faragjon magának, hulla hegyekre mászva, isteni magasságokba képzelje magát. Az emberiség egyik balga kísérlete volt. Nem sikerülhetett, mert dolgaink ilyenek, a tökéletesnek hit elképzelésen fellelkesedve, naív milliók hittek benne, de a gyakorlat mindig nehézségbe ütközik, mert képzeletvilágunk aránytalanul gazdagabb alkotókedvünknél, tudásunknál. Az előbbi kellett volna a paradicsomot. Ahhoz, hogy megvalósítsuk a paradicsomi létet, az egynek hitt és nevezett Istent is láthatóvá kellene tenni. Ezzel a képtelenséggel több ezer éve képtelenek vagyunk megbírkozni. Örök igazságként naponta kikiáltjuk létezését, és eljövendő lakóiként bebarangoljuk olykor gyönyörűnek képzett tájai, azokat a csodaszép tiszta szobákat, ahol az erkölcs, az igazság, a mélyen emberi jóság a maga szűzességében lelezzik, és ahol a szeretet örökké nyíló tűzpíros virág. Hisszük, képzeljük, akarjuk, hogy legyen hitünk. Hit, remény, szeretet. Egy törő fakadt virágok szédületében keressük a magunk megismerésének módját, de nem találjuk, mert a szokások nem engedik, hogy magunkba vájkáljunk. Fáj ez nekünk, embereknek. Így aztán pótcselekvésként másokban vájkálunk, nekik fájjon, miközben igazságnak mondjuk, ha barátainknak jót, ellenségeinknek rosszat tesz. Szokrátesz mondta ezt, és Polemárkosz elhitte. Ó, hányszor voltam én is Polemárkosz. És dühös elszántsággal kerestem a mindig áldás ellenséget, szigorú bírája voltam az igazságtalanoknak, az igazságtalanságnak. Úgy gyomláltam ezeket véresre sebesült kézzel, mint anyám, amikor sűrűn kövezett udvarunkon szitkozodva írtogatta a gazt, és a gazt is lebíró szépségével mindenhova betolakodó, mindent beborító, a macskakövek között is viruló, több színben is pompázó húsos dísznövényt, valamiféle árvácskát, amiknek erdejét késsel is, körömmel is nehéz volt gyökerestől kipiszkálni, ezért neveztük körömvirágnak. A nem tudom miért mindig tisztának óhajtott udvar talajába. A szép is lehet unalmas és hazug. És a szép hazugságok, akár udvarunk élősdi virágai minden évben megtöbbszöröződnek, mert az igazságtalanságok magvait szétszórja a szél. Magam is az érthetetlenség keretjén szenvedve sehogy sem értem, hogy az igazságok gondolat folyamaiban az olykor szép formára csíszolt, keménységükkel bíztató alapköveket is miként képes ellepni, eltakarni, láthatatlanná tenni azt a sok szemetet, azt a sok ellocsogott félgondolat burján sereget, vagy kicirkalmazott kocsonyás üres szóvirágot. Meghalt Mátyás király, oda az igazság, figyelmeztet Szokrátesz, amikor városunk főterén időnként körbejártuk a lovasszobrot. Megbizony, mondatta velem az igazságtalan élet, de ma sem értem, miként születhetett városunkban az igazság. Született. És meghalt Bécsben is, mert nem tudjuk, megölték, megmérkezték, vagy csak egyszerűen visszaadta a lelki teremtőjének. Értem támad fel harmadnapon. Fölment az egekbe, és igazság lyukat hagyott a föld körül lebegő láthatatlan tudás létekben, miként az ozonlyuk ez is egyre növekszik, mert a tudatlan emberiség igazságtalansággal örökösen szennyezi a világot. Mit kellett volna helyesebben cselekednie az én Szokrátesz apámnak? Hagyta volna a mennydörgést, a villámlást másokra? Hallgatott volna megértően, amikor a szövetkezet másik két vezetője összetévesztette pénztárszert a közösség pénztárával? Az igazság az volt, hogy loptak. Ezt finomabban úgy fogalmazták Szokrátesznél igazságosabb barátai, hogy megszédültek. Néhány nyugodt esztendő vált reájuk a meglévőnél sokkal szűkebb és cicomázatlan lakhelyen. Egyikük kiszabaduláskor levélben jelentkezett az igazságos embernél, haragot nem mutatott, csak megbánást. És Szokrátesz mellett magam is úgy éreztem, hogy az igazságos ember jelleméhez tartozik, büntetéssel sem áthat bárki fiát. Anyám ősanyai megnézéssel ellenségeinknek sosem ártott, de könyörtelen volt a hozzátartozóival szemben. Valahonnan felhatalmazása volt arra, hogy saját véreit, a családjába tartozókat szigorú szavakkal vesszőzze, tördöfjön lelkükbe, eleven agyúban kergetőző gondolatai kúszába vágja. Azért tette, tehette, mert minden ilyen tettével magát sebezte. Fájt neki minden helytelenségünk, rosszaság, igazságtalanság. Azon aztán gondolkozhatott volna a legelső Szokrátesz is éppen eleget, ott az agorán sétálgatva, tógáját meg meglebbentve, amíg valamely lovas fákja versenyre várt, hogy a legigazabb valóságos igazság mindnyájunktól elsősorban a magunk átértékelését követeli, hiszen úgy kell igazságosaknak lennünk magunkkal szemben, hogy másoknak rosszat ne tegyünk. Így van ez, hiszen mióta eszünket tudjuk, nekünk is fáj az élet. És nem mástól, hanem a magunk tisztázatlanságától fáj. Egyébként az igazság nem tudom hányadik napon, milyen alkalomból feltámad. Csodásan működik. Azt is tudom, hogy bennem is van belőle. És a torony szüntelenül emelkedik. A legfelső emeleten gyerekeink dolgoznak. Azok, akik utánunk jönnek, utánunk következnek. Ha igyekszem lépést tartani velük, maradhatók, elnézik tétovázásaimat. Egy mosolyba faragott arcú fiatalember, valamiféle önkéntes vidámság felelős, nagyapánktól rámaradt bölcsessége bízta. Jó az öreg a háznál, mondja, és a számítógép termet zümmögésével, villanom fényes és élelmes vírusaival megelégelve a toronyban elszaporodott rizszáló helyek egyikére csalja társai, az ajtóból visszaszólva fejezi be a veretes okosságot. Ha nincs baj, hát csinál! Röhögcsélek magam is. Menjetek csak, szólok halkan. Majd összebabrálok egy-két dolgot, amihez a ti türelmetek még nyers, mind a hirtelen készült lucskos káposzt, amit hiába forgat az ember a szájában, ízetlen, éjségünket sem csillapítja. Mintha örökké együttgyanúzunk körben forgolodnánk. Nem szabadulhatunk a sablonoktól, a beidegzésektől, amelyek évezredek óta követnek, csapdát állítanak, amelyekben rendesen beleesnek csoportok, csoportosulások, országok, földrészek. Valaki kitalálta, hogy rendet tart az étrendünkön, hétfőn köméglak levest tettünk, kedden passzult vagy lencsit, szerdán káposztát, csütörtökön répát, pénteken mákos laskát, szombaton krumpli főzeléket és vasárnap húst. Olykor persze meglepetés akadt az étrenden, dinnyes süteménynek, a rokonság ázalék ajándékai, hal, vadászsákmány. A fél város ehhez hasonló étrendre rendezkedett be. Ezt nevezték polgári életmódnak. Az ötletelenség gyermekei voltunk. Okosaink és a hatalom terelgetett ide-oda kedve szerint. vasárnap iskolába, templomba, később gyűlésekre, kis csoportokba és röpgyűlésekre is, ahol kellett lenül, mert kényszeríthettek, hozzászóltunk valamely problémának nevezett kérdés. Mindig azt is úgy kellett tennünk, amit és ahogy a mások tesznek. Így lehetünk jók a világ szemében. Némely országban igyekeztek forma ruhába gyömöszölni az embereket, máshol a diathóbortot erősítették fel oly módon, hogy kicsitől nagyig hasonló nadrágot hordtak az emberek. És olyan világot behálozó élelmiszerési láncot is kigondoltak, olyan sablonkaját, amit a környezet csillogásáért apró ajándékokért örömmel fogad az eszméletre még nem ébredt ember. Gyermetek sokaság tülekedik ezeken a helyeken. Itt van az, hogy az egyenszabású élelmezés régi formáit mindig visszavágy. Ősanyáig minden bizonnyal azonos nagyságúra szabdalt szarvasús darabokat, lehetőleg egyforma piros sült túlzott combokat, párott vadkacsa melleket, különféle ropogos madárszárnyakat és marogni köleskása gombócokat kínáltak az örökké sietős harcosok. A nyereg alatt puhított húsból is kiváló hamburgereket készítettek német alföldi kalandozásaik szüneteiben. A meleg egytál étel bevezetése is némi fanyalgásra járhatott, az idősebbek sajnálták a parázson sütött húsok ízét. Akár csak a frankfurti virsli bevezetésekor. Akkor is népes volt a maradiak tábora, akiknek kedvelt mindene maradt az apró, leszopogatható csontocskákat, porcogókat is tartalmazó zónapörkölt, amit semmi pénzért sem cseréltek volna fel, a bárdalaprított, jubélbe töltött, kétszer főzött, párossával kínált, egyen ízű kevert hústörteménnyel, amit a különféle főtt kolbászok társaságában úton, útfélen, kiskocsmákban és fényes vendéglőkben forgalmaztak. És amelyek csodálatos illata irodalmunkba is bevonult. Például Nagy Lajos novellájában Éhen korászait, a későbbi pesti kisembert jellemezve, Csurka István kettős kolbász kötetében is. A fenséges egyszerű ízek kiszorulásával, a vásári szellem rohamos erősödésével, a gyors étkeztetés szemünket gyönyörködteti mindenféle cicomákkal, a szánkba pedig gyűl a saplonos műanyag íz. Aki gyermekkorától erre szoktatnak, szereti, kedveli, ragaszkodik hozzá, mind a gyermek az agyatejhez. De nem mindenkinek veszi be a gyomra az egyenízű, vagy inkább ízetlen kaját. Ezek aztán elmondhatják magukról, nem értjük ezt a világot. A régi talán értett. Nem értjük egymást már ősidőktől fogva, képtelen vagyok leírni azt a magasságot vagy mélységet, ahova jutottunk, azt a szédületet, amelybe belétehinkedve aprítjuk hétköznapjainkat. Ha kinézhetnék az ablakainkon, mit látnék? Lent a mélyben sűrű ködök, tapasztalataink iszabban hevernek, fejünk felett örökölt felhők gomolyognak, mindig csak gomolyognak, a hivatalos szócsövek szerint látóhatárunk tágul, percről percre növekszik. Beláthatatlan beláthatatlanságunk is. Akik megszokták a fokozatos emelkedést, mozdulatlannak hiszik a világot. És idő sincs. Mi magunk vagyunk itt, körös körül a magunk gondjaival, a magunk rövidre szabott idejével, életével. Hát ez se szép.